Az oka alapvetően a gazdaság minden szintjén tapasztalható infláció és alapanyag hiány. Erőteljesen ketté szakadt egyébként a mezőny. Vannak nyertesei és vesztesei ennek a helyzetnek. A nyertesei is véleményem szerint átmeneti nyertesei. Ezek a inkább a gabona kukorica termékpályák, ahol nagyon magas piaci árakat tapasztalnak a termelők. Viszont a legtöbb ügyfelünk azt is jelezte, hogy az energia árak nagyon magasan vannak, sőt energiahiány tapasztalható. Ugye egy fontos input tényezője a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek a mindennapokban, szárítási, fűtési költségek. Műtrágya probléma van, drága a műtrágya, és nehezen érhető, pedig ez egy alapvető inputanyag. És hát azt látjuk, hogy az árazási politika is a kiskereskedelmi láncokban ez ellen hat, míg a termelők egy alacsony árvételi árat látnak az állattenyésztési ágazatban zömében, addig a boltokban az infláció hatására növekszenek a fogyasztói árak, és ebből kevésbé részesülnek a termelők.
Az egyértelmű vesztesek az állattartók, illetve miért mondható el az, hogy a nyertesek közé sorolható gabonatermesztők várhatóan csak átmeneti nyertesek lesznek?
Egyértelmű vesztesnek látjuk az abrakfogyasztó ágazatokat, ezek közül is kiemelten a sajnos megint a sertés ágazatot. Van olyan része az évnek, amikor bőven önköltség felett tudtak értékesíteni a termelők, de most már szinte lehet mondani, hogy tartósan egy éve önköltségi ár alatt, és az a tendencia nem nagyon látszik jónak. Tehát egyrészt az értékesítési árak beszakadtak, kettő, nagyon magasra emelkedett az előállítási költség az említett nagyon magas gabonárak miatt. És hát azért mondom, hogy a növénytermesztőknél is átmeneti ez a helyzet, mert a piac az inputanyag oldalon be fogja árazni a gabona áremelkedést. Az inputanyag árában látjuk, hogy az üzemanyagok, az olajára a világpiacon nagyon magas. A műtrágyáról szóltam, hogy gyakorlatilag nehezen elérhető áru cikké vált, és földgázból állítjuk el, aminek szintén magas az ára, magas a vetőmagok, növényvédőszerek, tehát minden olyan inputanyag ára magasan van, ami a növénytermesztéshez szükséges.
A gyümölcstermesztők, gyümölcstermelők is borulátóak. Ennek mi az oka?
Alapvetően az oka, hogy a klímaváltozás hatására vannak olyan fagyos napok, amikor elfagynak a virágok, és a termés az nagyon korlátozott vagy esetleges. A másik oka a munkaerő hiány, ugye ez egy élő munkaigényes ágazat, és a harmadik pedig az, hogy azért vannak olyan országok, akik ezt jobban csinálják már nálunk, és komoly dömping érkezik az áruházakban, főleg Lengyelországból.
A fogyasztók mit fognak érzékelni ezekből a folyamatokból? Még tavasszal beszéltünk arról, hogy egy árupiaci szuperciklus kezdetén vagyunk.
A szuperciklust azt alapvetően a gabona, kukorica, tehát az energianövényekre értjük. Ugye ezek az árak beépülnek az állati fehérjékbe, húsokba, tejbe, tojásba. A fogyasztók sajnos inflációt tapasztalnak a boltokban, élelmiszer ár emelkedést folyamatosan. Ennek többek között az is az oka, hogy elképesztő mértékű támogatásokat öntöttek a rendszerre a világ kormányai, tekintettel arra, hogy a pandémiás időszakból gyorsan ki kell lábalni, és több gazdaságpolitikai szakértő is megállapította, hogy ez konkrétan a gyors kilábalásnak az ára lesz, mármint az infláció, illetve az ellátási láncok és a globális láncok megszakadása, szállítási nehézségek és áremelkedések miatt szintén az energiárak mellett ezek a hatások beárazódnak a termékek árában. Úgyhogy azt gondolom, hogy a fogyasztók most már jó ideje egy emelkedő ártendenciát észlelnek, és következő két negyed évben még valószínűleg ezt fogjuk látni.
Hollósi Dávidot, a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatóját hallották. A világ egyik vezető autóipari és technológiai vállalata, a Magyarországon is több telephelyen rendelkező Continental szerint 2021 nem lesz jó év az autóiparban, írta a Portfólió. A fő ok az egész iparágat sújtó globális chiphiány. Az európai autógyártóknak már vannak elképzeléseik arra, hogy helyben oldják meg a félvezetők gyártását, mondta az Inforádiónak az Autós Élet magazin főszerkesztője. Karner Miklóssal beszélgettem.
Bizonyít. Óriási baj is lehet, és az egyik ugye ezek a félvezető hiányból adódó problémák. A környező autógyárak, de hát a magyarországi Mercedesnek is okozott ez gondot, illetve ugye az Audi is csökkentette a termelést egy időre, ami nekik hatalmas veszteségeket okoz. És az, hogy ez egyébként mikor fog begyűrűzni hozzánk, még inkább, ezt szerintem senki sem tudja. Az látszik, hogy nem csak a félvezető hiány okoz problémát, hanem egyéb alapanyagokkal is gondok vannak. A magnézium, ami nagyon-nagyon fontos alkotó eleme a mai modern autóknak. Kína itt az egyedüli, vagy hát úgy is mondjam, hogy a legnagyobb szereplő, és ott fennakadások vannak, és már kongatják a vészhangot a különböző gyártók, hogy ebből ténylegesen baj lehet már az idei évtől kezdve. De hogy a jövő évben hogyan alakulnak, ezt tényleg nem látja még senki. A pesztimistában 2023-at látnak reálisnak, tehát 2023-ra jöhetünk ki a bajból. Több összetevős ez a kérdés. A koronavírus járvány egy olyan helyzet volt, aminek nem volt előzménye, erre nem tudtak felkészülni. Sem az autógyártók, sem a chipgyártók, és egy olyan megoldást választottak, ami valószínűleg a legrosszabb volt, ami lehetett, hogy megállt, parancsoltak a gyártásnak. És onnantól kezdve, hogy ugye vége lett ennek az egésznek, és elindult újból az ipar, nem tudták felvenni azt az ütemet, mondjuk a chipgyártók, amire szükség lett volna. Tehát tulajdonképpen egy rossz reakció szült aztán egy nagy problémát, hogy aztán ez ténylegesen megoldódik-e, ez egy nagy talány. Azt például tudjuk, hogy a Volkswagen 2025-re tervez egy olyan chipgyártó központot Európában létrehozni, ami valószínűleg nem csak nekik lesz segítség, hanem más európai gyártóknak is. Biztos, hogy gondolkodik sok gyártó arról, hogy az eddig külső beszállítóknak adott feladatot vagy munkát azt visszavegye saját magához, és ezzel is függetlenítse magát a problémáktól.
Egyértelműen ez lehet majd a megoldás, tehát, hogy saját lábon próbál majd megállni, vagy saját lábat próbál majd kialakítani magának az európai autóipar azzal, hogy chipgyárat hoz létre?
Ez az egyik út lehet, valószínűleg az a másik talán még jobb útnak tűnhet, hogy itt helyben, Európában hoznak létre olyan, vagy szerződnek olyan alvállalkozókkal, akik helyiek. Beszéljünk Magyarországról, itt van a Mercedes Kecskeméten, itt van az Audi Győrben, Suzuki Esztergomban, illetve ugye a BMW majd Debrecenben, és akkor még egyéb számos ugye buszgyártóktól elkezdve tergépjárművek is ugye készülnek, vagy legalábbis részegységek. Tehát eléggé az ország ilyen szempontból nagyon jó helyszín lenne arra, hogy akár ezek a vállalatok közösen, akár külön-külön megállapodjanak, vagy felfuttassanak egy olyan chipgyártást, vagy bármi más alkatrészgyártást, ami adott esetben problémát okozhatna, mert mondjuk a távol-keletről jön. Látszik, hogy azért itt még a nagyobbaknak is adott esetben időre van szükség, hogy felvegyék a ritmust.
Nagyjából mikor lehet majd látni azt, hogy erre az évre mekkora mértékű kiesést könyvelhetnek el az autógyártók, vagy esetleg már most vannak erre vonatkozóan becsült számok?
Globálisan az autógyártók ilyen 200-220 milliárd dollárnyi bevételtől eshetnek el. Most ez egy másik kérdés, hogy ez egyébként hogyan érint majd minket, és valószínű, hogy a Mercedes és az Audi, vagy akár a Suzuki is meg fog jelentetni a jövő évnek az első felében a számait, hogy hogyan is alakult ez az év. Nem hiszem, hogy nagyon optimisták lennének jelenleg.
Karner Miklóst, az Autós Élet magazin főszerkesztőjét hallották. Hetek óta tart a lejtmenet a forint árfolyamában. A hazai fizetőeszköz gyengesége az exportálóknak kedvez, az importra azonban nincsen jó hatással, mondta a portfólió elemzője, aki azt is hozzátette, hogy nem lehet egy egyértelmű mérleget vonni, hogy Magyarországnak összességében jó-e vagy rossz-e a gyenge forint. Beke Károlyt kérdeztem.
Ugye régóta tudjuk azt, hogy a gyenge forint nyertesei elsősorban az exportra termelő vállalatok, akiknek viszonylag kicsi az import igényük, tehát akik euróban vagy dollárban értékesítik a termékeiket, költségeik nagy része forintban jelentkezik, ők lehetnek azok, akik ennek a helyzetnek a nyertesei. Lehetnek is ezen keresztül a gazdaság is, hiszen az export erőteljesebb növekedése, az a gazdasági növekedésre is jótékony hatással lehet.
Hogyha megnézzük azt, hogy kik a vesztesek, akkor egyértelműen azt lehet mondani, hogy mindazok, akik importálnak, illetve függnek az import termékektől?
Azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ma szinte mindenki függ az import termékektől Magyarországon, tehát nincs kifejezetten olyan kör, akire ezt rá lehetne mondani, a háztartásoktól kezdve a vállalkozás, akik szinte mindenki, hiszen elég csak a nyersanyagokat említeni, hát szinte minden nyersanyagból, olajból, földgázból importra szorul Magyarország. Tehát egyértelműen ennek a helyzetnek a hátrányait azok érzékelik, akik vásárolnak, jellemzően most egyébként a tartós fogyasztási cikkek árában jelenhet meg a gyengébb forint árfolyam, tehát elsősorban azok járhatnak rosszabbul, akik a közeljövőben mondjuk tartós fogyasztási cikkeket terveznek vásárolni, ezek lehetnek akár elektronikai cikkek, autó, bármilyen cikk, amit elsősorban külföldről hoznak be, és akkor itt ugye még nem tettünk említést az autópiac sajátosságairól, gyakorlatilag lehetetlen új autót kapni a mai helyzetben. Ezeknek a termékeknek az árában jelenhet meg elsősorban a gyengébb forint árfolyam.
A mindennap vásárolt termékek árában nem mutatkozhat meg a gyenge forint árfolyam? Tehát az, aki az átlagos átlagos vásárlásokat nap mint nap bonyolítja, ugye élelmiszert vesz, az nem tapasztalhatja ezt?
Valamilyen mértékben ők is tapasztalják, hiszen ugye az élelmiszereket is akár, ha csak azt említem, hogy szállítani kell országon belül, ugye az üzemanyagok ára nagyban függ az olaj világpiaci árától, ami dollárban van denominálva. Ha az olajár dollárban emelkedik, és még mellé a forint gyengül, ez a hatás ez erőteljesebb lesz Magyarországon, és nagyobb mértékben emelkedik az üzemanyagok ára. Tehát éppen ezért minden termék árában valamilyen mértékig beépül a gyengébb forint árfolyam, de ez a hatás ez kisebb, mint az olyan termékek esetében, melyeket külföldről kell importálni.
Összességében, hogyha egy ilyen országnál nézzük, mint Magyarország, amelyikre szokták mondani, hogy kicsi és nyitott ország, a gyenge forint merre felé dönti el a mérleget?
Ennek nincs egy egyértelmű szaldója, hogy ez most gazdasági szempontból előnyös vagy hátrányos. Erről gyakorlatilag évek óta megy a vita Magyarországon, hogy melyik az erősebb, az exporthatás vagy az importárakon keresztül megmutatkozó hatás. Ugye azt látjuk, hogy most már a korábbi évekhez, évtizedekhez képest áll annyi pozitív változás van, hogy nincsenek lakossági devizahitelek a rendszerben. Ugye korábban ez volt még az egyik kardinális pont a forint gyengülésekor, hogy a devizahitelek törlesztő részletei megemelkedhetnek. Ez a kockázat, vagy ez a sérülékenység, ez kikerült a rendszerből, de én azt gondolom, hogy továbbra sincs egyértelmű pozitív vagy negatív szaldója annak, hogy a forint gyenge. Ez egyéni helyzettől függ, hogy kinek pozitív és kinek negatív.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Újabb képzési modult indított el október végén LKKV oktatási programja keretében a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő BIP Zrt. A társaság vezérigazgatója elmondta, hogy a képzés díjmentes. Eddig 8 modulból lehetett tanulni, október 22-től pedig elérhető a szektorok digitalizációját tartalmazó 9. modul. Fábián Gergelyt kérdeztem.
Maga az LKKV, amely a Budapest Institute of Bankingnek a oktatási platformja, kifejezetten vállalkozóknak, kifejezetten vállalkozó fejlesztésre, az 2020. december 10-én indult. Azóta 8 modul lett átadva, ma adtuk át a 9. modult. Gyakorlatilag ez azokra a problémákra kínál oktatást, szemléletformálást és ismeretterjesztést, valamint gyakorlatorientált, kézzelfogható tudást, tapasztalatokat, amelyek a vállalkozók, a kis- és középvállalkozók számára a legégetőbbek. Ez az innováció, digitalizáció, sokaknak a generációváltás, és ehhez kapcsolódóan egészülnek ki még modulokkal, a nemzetközi terjeszkedés, ami szintén sok KKV-t érintett, és reméljük minél többet fog, a hozzá kapcsolódó belső-külső kommunikáció, változásmenedzsment nagyon fontos, illetve maga a pénzügyi tervezés és finanszírozáshoz való jutáshoz mi kell.
Ez az újabb modul, ez ezúttal milyen témakörben fog majd elindulni, mikortól indul el pontosan?
Ez október 22-től, ez már éles, elérhető, szektoronkénti digitalizáció, de hát ez kötődik a digitalizációs modulhoz, 4 almodult jelent. Itt a szektoronként az agráriumot kell érteni, az építőipart, a feldolgozóiparon belül az alkatrészgyártást, ami egy fontos KKV alszektor, valamint a vendéglátást. Ebben a 4 szektorban, tehát gyakorlatilag 4 almodulról beszélünk, egy kézzelfogható, a szektorhoz kötődő specifikus tudást ad arra, hogy az adott szektoron belül hogyan lehet digitalizálni. Ez nagyon fontos, hogy ez nem csak egy termelékenység növekedésről szól, ezt mindig elmondom, hogy ami ma termelékenység növekedés, az holnap lehet, hogy már a túlélés. Ezeknél a szektoroknál nagyon sok olyan probléma már most van, mint mondjuk a munkaerőhiány a vendéglátásban és építőiparban, amire már most kellenek válaszok, és ezek a válaszok az adott szektorban szakértőktől elérhető most, ténylegesen egy gyakorlatorientált tudás, olyan kézzelfogható megoldások, amelyeket, ha nem is azt mondom, hogy a polcról le lehet venni, de ezután a tananyag elvégzése után könnyen lehet meghonosítani az adott vállalkozásban.
Online képzésekről van szó, mit tapasztalnak, mekkora az érdeklődés, és lehet-e esetleg látni azt, hogy melyik szektorok érdeklődnek leginkább a képzés iránt, vagy mely területek iránt van a legnagyobb érdeklődés?
Azt látjuk, hogy eddig kicsit több mint 10 hónap telt el a megjelenés óta, már közel 1200 vállalkozó, aki elkezdte ezt az e-learninget. Nem csak azt jelenti, hogy elkezdték, hanem 3200 regisztrációról beszélünk, de hát, hogy átlagban több modulra is is regisztrálnak. Ennek nagyon örülünk, és azt gondolom, ez egy nagyon nagy eredmény ez a szám, de többre vágyunk nap végén. Akkor elindultunk, úgy fogalmaztuk meg a célt, hogy vannak olyan vállalkozások, akik változtatni szeretnének a mostani működésükön, fejlődni, abba segít. Mi már azt gondoljuk, hogy sok olyan vállalkozás van, aki nem tudja még, hogy fejlődnie kell, vagy fejlődnie szeretne majd a jövőbe, azoknak is szeretnénk kiterjeszteni, és azoknak is szeretnénk segíteni. Egyébként Avi nagyon népszerű az üzleti innováció, nagyon népszerű még a generációváltás modul is, tehát azért ne felejtsük el, hogy több tízezer vállalkozást érint.
Fábián Gergelyt, a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő BIP ZRT vezérigazgatóját hallották. A kis és közepes vállalkozások helyzetbehozása központi kérdés. Ennek kulcseleme az, hogy a vállalkozások megfelelő információval rendelkezzenek, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára azon a rendezvényen, amelyen bemutatták a korábban említett ingyenesen elérhető online EKKV képzési program újabb modulját. Gulyás Tibort kérdeztem.
Azért tartom nagy jelentőségűnek ezt az LKKV portált és ennek a képzési anyagait, mert ez segíthet egy szemléletváltásnak az elindulásában és magának a szemléletváltásnak a beteljesedésében, hiszen rendelkezünk valamilyen tudással bizonyos területeken, és hogyha mondjuk kifejezetten az innovációról van szó, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy vállalat felismerje azt ilyen tananyagokon keresztül, hogy mi az, amit eddig tett, és ehhez képest milyen feladatai vannak, mert egészen biztosan megelégedésére lehet számos kérdésben, ahol már döntéseket hozott, változtatott a szervezetén belül, csak ezt eddig nem tudta helyezni akár egy folyamaton belül, és ezekhez a tananyagokhoz való hozzáféréssel rendszerbe lehet tenni azt, hogy mit végeztem, milyen feladataim vannak, milyen teendőim vannak a saját fejlődésem szempontjából. Azt gondolom, hogy az ágazatok szempontjából nem is volna szerencsés kiemelni egyet sem, hogy hol milyen tennivaló van, hiszen mindenhol tennivaló van. Ez létkérdés és a versenyképességünknek a feltétele, és mi minden eszközt próbálunk rendelkezésre bocsájtani ahhoz, hogy egyrészt a tudásanyag rendelkezésre álljon, és utána pedig a későbbiekben akár szaktudás váljon hozzáférhetővé ahhoz, hogy egy-egy vállalat a saját fejlődését biztosítani tudja. Nekem egy nagyon pozitív tapasztalat volt, amikor egy komoly klaszterrel folytattam tárgyalást, és már az vetődött fel kérdésként, hogy ők hogyan tudnának hozzáférni a szaktudáshoz, a saját fejlesztéseiket megvalósítsák, ami egyébként úgy szintén ugye az egész építkezési munkánknak a része, és nagyon pozitív jelzés volt a tudásszintjük és az elköteleződésük tekintetében.
Egyébként mi a tapasztalat? Fölismerték-e már a vállalkozások azt, hogy az innováció megmaradásuk kulcsa is?
Én azt gondolom, hogy igen, és hogyha a Covid válságnak a legfrissebb információit próbáljuk kiszálazni a KKV szektorból, akkor azt láthatjuk, hogy helyzetbe hozta a vállalatokat, akik képesek voltak változtatni. Tehát ez a mindannyiunk életét rendkívül meghatározó környezeti körülmény a vállalatokban azt indította el, hogy meghoztak döntéseket, elindítottak változásokat, és nyerteseivé tudtak válni ennek a helyzetnek, aminek egészen biztosan a hátterében a technológiaváltás, a technológia megújítása és magának az innovációnak a megjelenése bírt meghatározó szerepben.
Gulyás Tibort, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát hallották. Idén is megtartották az országos pálinka és törköly pálinka versenyt, a díjakat az országházban adták át. A versenyre idén a tavalyitól eltérően főleg hagyományos pálinkákkal neveztek be, mondta a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke, Mihály Lászlót hallják.
Az idei versenyre 33 pálinka főzde 308 kereskedelmi tételét nevezte be, és ebből 80 aranyérmes, 72 bronz és 123 ezüstérmes termék lett. A legelső kritérium az, hogy a pálinka ellenőrző hatósághoz kell beküldeniük a tételt, a NÉBIC-hez, a NÉBIC borászati laborjába érkeznek be a benevezett termékek, és ott egy alapos analitikai vizsgálatnak vetjük alá a termékeket, megnézik, hogy minden paraméterben megfelelnek-e az előírásoknak, ezután kerülhet csak a bírálók elé. Az idei évben Nyíregyházán volt az érzékszervi bírálat, minden évben más városban tartjuk meg ezt a bírálatot. Idei évben Nyíregyháza vállalta a házigazda szerepét. A koronaszálló nagy termében 26 bíráló ült le az asztalokhoz, mindenki külön egyedül bírál, tehát nem csoportos bírálat van, hanem mindenki egyedül bírál. Egy terméket három bíráló kap meg egymástól függetlenül, azt nem is tudják, hogy ki kapta még meg rajtuk kívül azt a terméket, és leírják róla a véleményüket. Lepontozzák, és egy véleményt is írnak hozzá. A hagyományos 20 pontos rendszerben bírálnak a bírálóink, és és előtte egy tréningen vesznek részt, ahol kiválasztásra kerülnek. Most kb. 80 bíráló jelentkezett, a 80-ból választottuk ki azt a 26-ot, aki részt vehetett az országos versenybírálatában.
Milyen előírásoknak, milyen kritériumoknak kell megfelelniük az igazán jó pálinkáknak?
Természetesen technológiai hibája nem lehet a pálinkának, és a fajtára jellemző illat és ízkaraktereket kell minél jobban hoznia. Ezeket pontozzák, íz és illatkaraktereket, íztisztaságot, illattisztaságot, és az összbenyomásukat utána még le is írják. Az idei évben meglepő módon a különlegességek visszaszorultak. Azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos gyümölcsök, alma, szilva, törkölyök, körték kerültek nagy mennyiségbe benevezésre. Nem ez a tendencia volt eddig, de az idei évben így alakult, hogy most a hagyományosabb gyümölcsökből neveztek többet.
Mihály Lászlót, a Pálinka Nemzeti Tanács elnökét hallották.